Kert a Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság mai ülésén. Megállapítom, hogy határozat képesek vagyunk. Napirenddel kapcsolatban érkezett egy újabb javaslat a Budapest bérlettel kapcsolatos megállapodással kapcsolatban. Az az én javaslatom, hogy ezt első napirendi pontként tárgyaljuk. Valamint Gály József bizottsági tag jelezte, hogy a meghívóban 7. számú napirendi pontként szereplő megtárgyalandó napirendi pont esetében az első határozati javaslatról nem kíván szavazni, viszont a második határozati javaslatát fenntartja, úgyhogy ennek megfelelően fogjuk majd tárgyalni. Kérdésem, hogy napirenddel kapcsolatban bárkinek észrevétele van-e? Jó napot kívánunk! Nincs, nem látok ilyet, úgyhogy akkor ennek megfelelően a kiegészítéssel együtt szavazunk, indítható a szavazás. Tíz igennel egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen, akkor első napirendi pontunk javaslat a Budapest bérlettel kapcsolatos döntések meghozatalával kapcsolatban. Kis Ambrus főpolgármester helyettes úrnak adom meg a szót.
Köszönöm szépen, hogy ez tegnapi nap során került feltöltésre, és kezdeményezni fogjuk holnap, hogy kerüljön napirendre a közgyűlésen. Sajnos azért csak tegnapi napon, mert tegnap délután volt egyeztetés főpolgármester úr és miniszter úr között, amely reményünk szerint akkor lezárja Budapest bérlettel kapcsolatos vitát. Hadd mondjak néhány szót, hogy mi az új konstrukció, hiszen lehet, hogy nem mindenkinek volt ideje mélyebben átolvasni. A legfontosabb, hogy Budapest közigazgatási határán belül a rendszer változatlan. Tehát mind az utasok, akiknek van BKK bérletük, Budapest bérletük, azok továbbra is azokon a viszonylatokon, ahol eddig elfogadásra kerül. Így igaz ez az eseti jegyekre is, illetve napi jegyekre. A közighatáron belül a Pest vármegye bérletet kölcsönösen elfogadjuk, tehát ahogy ők is elfogadják a Budapest bérletet, mi elfogadjuk a Pest vármegye bérletet. Az eddigi elszámolási rendszert, ami egy költségalapú elszámolás felváltja egy bevételalapú elszámolás, csak egy mondatot erről a költségalapú elszámolásról, hogy miből is adódott ez a probléma, valójában nem lehetett ezeket az elemeket validálni. Tehát hiába mondta be a MÁV HÉV, hogy ő ebben ennyi költsége van a HÉV működtetésén, hogy ennek ezt validálni tudjuk, erre nyilván nem volt meg a lehetőség, mi azt láttuk a számításaink alapján, hogy vannak benne olyan költségelemek, amik nem kellene, hogy benne legyenek, ők nyilván elmondták, hogy de ezek szükséges költségelemek, és ez tulajdonképpen már három közlekedési államtitkárt, már bocsánat, ebben az ügyben elfogyasztottam az elmúlt években, mind a hárommal ugyanez volt a vita, nem azért, mert rossz szándékúak voltak, nem azért, mert nem tudom milyen, hanem egyszerűen ez a rendszer sajnos ebben a tekintetben nem lehetett valid. Mit lehet helyette csinálni? Nyilván egy mód van, hogyha nem a költség alapon nézzük, hanem bevétel alapon, és ezt hozzárendeljük a teljesítményt. Mit értek teljesítmény alatt? Egy olyan kategóriát vettünk, ami kölcsönösen elfogadható, az a férőhely kilométer, azaz a megrendelt férőhely kilométer arányában osztjuk meg a bevételeket. Azért a férőhely kilométer arányában, mert tulajdonképpen innentől kezdve látjuk, hogy ki milyen teljesítményt nyújt, ugye teljesen exakt, a főváros 16,455 milliárd férőhely kilométert rendel meg a BKK-n keresztül, amit ellát a BKV és az Arival szolgáltatóival, ez egy exakt szám, tudjuk. Tudjuk azt is majd, hogy a mennyi férőhely kilométer szolgáltatást rendel meg az agglomeráción belül Volán, kékbusz, sárgabusz, elővárosi vonat és HÉV viszonylatban az állam, és meg kell nézni ennek az egymáshoz viszonyított arányát, és ebben az arányban kell osztozni egymásnak a feleknek. Ugyanez az arány igaz a Pest megye esetében is, hiszen meg kell néznünk, hogy Pest megye egészén belül mekkora a BKK aránya, hiszen a vármegye bérletek bevételéből olyan mértékben részesülünk, amelyet ezt az arány képvisel. Itt olyan részleteket is figyelembe vettünk a tárgyalás során, mint a távolsági vonatok esetében a férőhely kilométer arányt hogyan számoljuk. Távolsági vonat esetében nyilván nem ugyanúgy működik, nem olyan jellege van, mint egy elővárosi vonatnak, ahol az állóhelyet is bele kell számítani a férőhelyébe. Egy távolsági vonat esetében ülőhely alapú az elszámolás. Ezeket a ez a bevételi oldal. A bevételi oldalon még egy kérdést beletettünk, ez a 12 milliárd, ami ugye a fővárosi közösségi közlekedés támogatásáról szolgáló forrás volt az elmúlt években. Tavaly már ugye ebből 10 milliárd érkezett meg csak a főváros számlájára. Tavaly előtt már ez az utolsó pillanatban lett csak aláírva, az erről szólt támogatási szerződés, és ugyanakkor kifizetésre került, de folyamatos viták voltak közötte, és ezért nem egy normatív támogatás volt sajnos. Bár mi ezt így tekintettük, de jogi értelemben azért nem volt normatív, mert külön támogatási szerződést kellett rá kötni három miniszterrel, és ezek soha nem kötöttek meg január 5-ére, hanem ezek nagyon hosszan húzódtak, egyébként az előző városvezetés esetében is. És ugye idén azzal szembesültünk, vagy tavaly év végén ez a 12 milliárd, ez egyáltalán nem biztos, hogy sőt, ezért az egyértelmű, hogy nincsen ez a támogatás. Ezért a 12 milliárdot megállapodás értelmében tulajdonképpen a bevételi oldal részévé tesszük, így ez kölcsönösen érdekel mindenki félnek, hogy fennmaradjon, és nyilván a megosztási arány az a férőhely kilométeren alapszik. Volt még egy fontos része a múlt elvarrása, hiszen anélkül egy új rendszert ne kezdjünk, hogy a múltat nem varjuk el, ezért abban egyeztünk meg, hogy a 22-es elszámolás és a 23-as elszámolásra egy összeget rögzítettek a felek, ez az 5,57 milliárd, ez évvégéig kerül kifizetésre a MÁV csoport fele. Ugye eddig az volt a rendszer, hogy volt egy előleg alap, ez 6,58 milliárd, és ez a 6,58-hoz volt egy elszámolás, ami már ugye a 22 esetében is megbicsaklott a tavalyi évben, tehát ezért kell 22-ről és 23-ból egyben elvágni azt a megállapodást. Megállapodtunk, hogy a felek kölcsönösen egymás a saját csatornáikon értékesítik a termékeket, és nyilván ez alapján akkor elszámolnak egymással, tehát ebben a tekintetben a rendszer zárt lesz. Számok. Szóval nyilván ez a kérdés, hogy akkor most ki jár jól, ki jár rosszul. Mi azt számoltuk, hogy egy hipotetikus 2023-os pénzforgalmi szemlélethez képest a mi számaink alapján ez egy teljes évben, mondom teljes évben, ez a rendszer felépülve akár egy 4-5 milliárdos veszteséget okozhat a 23-as hipotetikus évhez képest. És itt mindig nagyon fontos, hogy mihez hasonlítunk, mert ugye azt láttuk, hogy nyilván az agglomerációs hozzájárulás évről évre drágul, főleg, hogyha nincs a 12 milliárd, akkor meg végképp nagyon drága ennek az összege. Ezért azért mondom, hogy ha egy 23-as hipotetikus pénzforgalmi szemlélethez viszonyítom, akkor várakozásaink szerint van ennek ára, amit nyilván majd bevételi oldalon ez problémát jelent. Ugye miért csak ekkora? Azért, mert a bevétel, amit megosztunk egymás között, az nem csak az utas által fizetett díj, hanem a vele együtt érkező fogyasztói árkiegészítés szociálpolitikai menedékedvezmény. És azért csak egy példát hagyd mondjak. 3450 forintba kerül egy diák bérlete a fővárosba, hogyha valaki ilyet vesz. Ehhez a főváros 3580 forint szociálpolitikai menedékkiegészítést kapott. Ha logikusan ezután egy diák nem ezt fogja vásárolni, hanem 945 forintért fog vármegye bérletet, hiszen ugyanazt kapja, sőt, tehát ugye, ha Pest megyébe is akar utazni, akkor nyilván többet. De a 945-höz a MÁV viszont 8500 forint fogyasztói árkiegészítést kap. Tehát ő neki kiegészíti az állam 9450-ig ezt az egészet. Úgyhogy ezt a szociálpolitikai menedékkezvényt és utas által fizetett összeget osztjuk meg egymás között a dologba. Nyilván, hogyha csak ezt az egy elemet nézzük, akkor valaki éles szemmel kiszámolja, akkor nyilván rájön, hogy ez még egy veszteséget jelent a BKK számára. De azt látjuk, hogy viszont vannak olyan díjtételek, ami viszont ezt valamelyes lehet korrigálni. Menetrend. Az volt a tárgyalásnak a végeredmény, hogy akkor március 1-től legyen bevezetve. Ehhez azt kell, hogy még egy nem túlzás, de 8 oldalú megállapodás, szerződés még akkor ki kell tárgyalnunk az elkövetkező napokban. Azért 8 oldalú, hiszen ennek a országbérlet miatt része a Gyesev, MÁV-start, MÁV-hév, Volánbusz, BKK, EKM, főváros, talán mind a 8-at eltaláltam. Úgyhogy az elkövetkező napokban erre lesznek folyamatos munkák. És még egy a kannibalizáció megállítása miatt, tehát hogy ne egye meg a Budapest bérlet bevételét, ezért ugye abban is megállapodtunk, hogy a van lehetőségünk alá menni a 9450-nek, ugye ez bejelentésre került, hogy ezt javasolnánk, hogy 8950 forint legyen a Budapest bérlet, és a többi, ez egy, ugye megkijelöli az irányt, ehhez képes lesz a BKK javaslat alapján az elkövetkező napokban a többi díjtételnek a hozzáigazítása, tehát a kétheti bérletektől kezdve napi jegyeket így átnézni a BKK, és ezre tesz javaslatot. Feszített menetrend, megcsinálható március 1-ig a dolog, és nyilván ez azt kell, hogy hát február 28-án legkésőbb szerződés aláírás legyen a felek között. Úgyhogy ezért gondoltuk és írtuk meg tegnap este ezt a határozati javaslatot a megállapodások alapján, és kerül a közgyűlés elé. Szándékos a 28-át mondtam el, hogy a 28-a szerda. Röviden ennyi, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottsági tagoktól, kívánok kiegészíteni, kérdést feltenni bárki. Gál József először, és utána Ugi képviselő úr.
Köszönöm, nekem csak annyi lenne a kérdésem, hogy akkor azok, akik az év elején megvásárolták az éves bérletet, akkor azok így jártak, ha jól értem, tehát nekik nem lesz semmi visszakompenzáció ez alapján. A jogi személyeknek árusított bérletek ára az változik-e? Százalékosan az korrigálva lesz-e, ugye, mert az most is drágább, mint a természetes személyek. És akkor jól értem, akkor a jegyárak, gyűjtőjegy, 24 órás, 72 órás jegyárak, ezeknek mind valószínűleg, hogy csökkenni fog az ára. Igen, és még egy dolog, amit én nem láttam, de lehet, hogy elhangzott, hogy akkor az országbérlethez hasonló napi jegy, az a 24 órás országos napi jegy, vagy vármegye napi jegy, az is érvényes lesz-e budapesti közlekedésre?
Kisamos főpolgármester helyettes úr.
Ez utóbbi nem, tehát az országos napi jegy, ez nem lesz része ennek a rendszernek. Hadd ne szedegesse ki elemeket, tegnap leütöttük a keretet, ezért a pontos díjtételekről, hogy akkor melyiknél mennyi lesz, ezért még egy pár napot kérünk, és akkor ezt nyilvánosságra hozzuk. Ugye tegnap odáig mentünk a egyeztetések végén, hogy akkor egy az, hogy alá megyünk a vármegye bérletnek, ez nyilván nem ellenkezik az ékemmel, és kettő pedig, hogy ennek a mértékét akkor tegnap lőttük be, ehhez képest a BKK tesz szakmai javaslatot innentől kezdve. Úgyhogy hadd nem mondjuk, ez nyilván logikus, hogy lefele kell mennie, de hogy hadd nem mondjak most ennél többet, mert az még úgy tűnne, hogy a végén mi határozzuk meg ezeket, és nem pedig szakmai munka folyik erről.
Ugi Attila képviselő úr.
Köszönöm szépen. Ja, ez, igen. Tisztelt főpolgármester helyettes úr, két kérdés is ráerősítenék az első kérdésemmel Gál József úr kérdésére is, hogy képviselőtársam is megkérdezte azt, hogy a már megvásárolt elsősorban intézményi, ugye állami szférában jutottam, hogy megvásárolták az éves BKV bérleteket előre erre, ugye állami adótámogatás és minden egyéb kedvezmény létezik a munkaadók számára. Ebben az esetben létezhet-e bármiféle upgrade a vármegye bérletre, illetve hogy ezt vármegyében is használhassák, hiszen nagyon sokan vannak, akik agglomerációból érkeznek, és így azért számukra nem biztos, hogy március 1-től ez a helyzet, ez jobb, mint a március 1 előtt lévő helyzet. A másik kérdésem pedig az, hogy én úgy emlékszem, hogy a hívek esetében már korábban is utasférőhely kilométer alapú elszámolás volt, legalábbis hát Bagdi Gábor főpolgármester helyettes úrral volt egy viszonylag hosszú egyeztetés a múlt héten, vagy két héttel ezelőtt, és ott már ez előkerült, hogy már korábban is ilyen módon történt az elszámolás.
Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr.
A 2016-os szerződés alapján az elszámolás következőképpen volt. Elmondta a szolgáltató, hogy ő mennyit végezte ezt a szolgáltatás költségét. Ebből a leszámítoltuk a bevételt, mert igen, az megérkezett, az előleget, és megnéztük, hogy az úgynevezett nem fedezett költségek, azok hogyan oszlanak meg. Sőt, még bocsánat, még egy tétel ebből korrigálásra került, az úgynevezett technológiai költségek, hiszen a BKK 14 területen lát el feladatokat a, például a MÁV hív esetében. Ilyen mondjuk az ellenőrzés, a futárrendszer működtetés, a pótlás, statisztikai adatszolgáltatást, tehát ilyen jellegűeket. Ugye ennek nyilván neki van költség, ezeket leszámítolásra kerültek, és akkor végén kialakult egy nem fedezett költség. És az volt elosztva 50-50 alapon. De ugye az egész kiinduló pontja a rendszernek, az a költsége volt, mennyi a MÁV hívszolgáltatásának a költsége. Az igaz, hogy volt benne egy férőhely kilométer elem, de az nem a költség szempontja volt lényeg, hanem az, hogy akkor megnézték, hogy a technológiai feladatok ellátása az közighatáron belül az a BKK-nak a feladata volt és az ő költsége, közighatáron kívül pedig ezt kompenzálni kellett számára. Na és itt váltak el, itt jött be. De az egész teljes rendszerben nem volt benne a költség alapú elszámolás. Ebbe hadd kérjek még pár napot, hogy akkor hogyan vannak az éves bérletek. Itt most nem szeretnék ilyen gyorsan rögtönözni, mondom, hogy 8950-et ütöttük el le, és ez alapján az elkövetkező, szerintem a héten ebben lesz tájékoztatás és döntés.
Köszönöm szépen, nem látok több kérdést észre, tehát lezárom a vitát. Indíthatjuk a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk 10 igennel. Köszönöm. Második számú napirendi pont, 14. kerület település, Budapest Főváros település tervének és fővárosi rendezési szabályzatának esetén módosításának. Kapcsolatos döntés, előterjesztő nem kíván kiegészíteni, kérdés részvételt nem látok, lezárom a vitát, indítható a szavazás. Tíz igennel egyhangulag elfogadtuk. Harmadik számú napirendi pontunk BKV ZRT fejlesztési feladataival kapcsolatos döntések meghozatala. Még nem látok semmit a kép. Most már nem látok kérdést észrevételt, lezárom, tehát indítható a szavazás. Tíz igen, egyhangulag elfogadtuk. Négyes számú napirendi pont Enviro Duna beruházás előkészítő Kft. 2024. évi éves lebonyolítói megállapodásának megkötésére és ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalával kapcsolatos előterjesztés. Előterjesztő nem kíván kiegészíteni, kérdés részvételt nem látok. Lezárom a vitát, indítható a szavazás. Tíz igen, egyhangulag elfogadtuk. Ötös számú napirendi pont CAF villamosokkal kapcsolatos döntések meghozatala. Előterjesztőt kérdezem, nem kíván kiegészíteni bizottsági tagok részéről a kérdést, észrevételt nem látok. Lezárom a vitát, indítható a szavazás. Tíz igen, egyhangulag elfogadtuk. Hatos számú napirendi pont Dunaparti építési szabályzat 22. kerületi szakaszának módosításával kapcsolatos döntések. Előterjesztő nem kíván kiegészíteni, kérdés részrevételt nem látok hozzá. Lezárom a vitát, indítható szavazás. Tíz igen, egyhangulag ment át a javaslat. Hetes számú napirendi pont 23. kerülettel kapcsolatos FRS és TST módosítással kapcsolatos döntések. Előterjesztő nem kíván kiegészíteni, kérdést észrevételt nem látok, lezárom a vitát, indítható a szavazás. Tíz igennel egyhangulag elfogadtuk, és a 8. számú napirendi pontunk következik, Gál József bizottsági tag előterjesztése PKK járatritkítási csomagjának visszavonásával és valódi társadalmi egyeztetés megkezdésére vonatkozó előterjesztése. Kérdezem az előterjesztőt, kívánja kiegészíteni, tessék, parancsolni, Gál úr.
Köszönöm szépen, gyorsan változnak a dolgok, ezért szerintem megkívánja a mai helyzet azt, hogy üdvözöljem én, mint előterjesztő a múlt heti döntést annak következtében, hogy Karácsony Gergely visszavonta a járatritkítási csomagot. Én azt gondolom, hogy jogosak voltak azok a kritikák, amelyek a csomag bevezetéséről és annak módjáról szóltak. Az utána kialakult helyzet kritikája is jogos volt, viszont most tényleg el kell mondanom, hogy köszönjük szépen, hogy ez visszavonásra került. És egy dolgot szeretnék, hogy azért tartom fent a második határozatjavaslatot, mert szerintem a bizottság is erősítse meg azt, hogy ilyen helyzetekben és a jövőben is előbb szükséges egyeztetni mindenkivel, és utána szükséges tájékoztatni az utasokat, és csak azután szabad bevezetni egy ilyen járatritkítást. És én továbbra is azt szeretném, hogy a mérési adatokat, azokat, amikre hivatkozva belett vezetve ez a járatritkítási csomag, meg az elemzéseket hadd ismerhesse meg a közvélemény, hogy ez miért is alakult így. Ezt egyébként többen is kérték, úgyhogy én erre szeretnék valami választ kapni, ezeket meg fogjuk ismerni, megkaphatjuk-e, láthatjuk-e, és hogy jelen pillanatban akkor most hol áll az egyeztetés a kerületekkel és a civil szervezetekkel is akár a menetrend átalakításával kapcsolatban. Még egyszer mondom, szerintem az nem volt jó döntés, hogy 53 járat ritkábban járt, és 0 darab járat járt sűrűbben Budapesten. Ez konkrétan járatritkítás volt, és nem menetrend átalakítás. Ha menetrend átalakításra van szükség, akkor az szerintem egy sokkal nagyobb egyeztetést kíván.
Köszönjük. Köszönöm szépen. Ugi Attila képviselő úrnak adom meg a szót.
Köszönöm szépen a szót. Gál képviselő úr aprópót adott arra, hogy néhány mondatban elmondjam azt, hogy mit gondolok erről a dologról, ami az elmúlt másfél-két hétben a fővárosban a közösségi közlekedési sűrűségéről, intenzitásáról és arról az egész dologról, ami ezt az egész rendszert körbelente, gondolok én magam, vagy akár tágabb környezetem, akár politikai környezetem is. Én nem szeretném visszasírni azt az időszakot, ami valamikor a 2002 és 2010 között volt, amikor a fővárosi közgyűlés volt a megrendelő, és a fővárosi közgyűlés, mint megrendelő vitatkozott, és talán itt ketten is ülnek Imre és Péter, akik ezeken a közgyűlési vitákban hosszú órákon keresztül arról vitatkoztak, hogy a 22-es autóbusz milyen sűrűséggel járjon, illetve a metró 10 óra után milyen követési idővel legyen a városban. Tehát a paraméterkönyvet akkor a fővárosi közgyűlés döntötte el. Ugye minden egyes változást akkor a közgyűlés vitára bocsátottak. Nem gondolom, hogy ez a legjobb megoldás. De hogy most átesett a városvezetés a ló túloldalára, egészen biztos vagyok, mert az sem jó megoldás, hogy gyakorlatilag teljesen sötétben létre lehet hozni egy ilyen módosítást, majd a bevezetés pillanatában, vagy előtte néhány órával szembesül az utazóközönség arról, hogy tulajdonképpen mi is történt a városban, illetve hogy milyen intenzitás csökkenés van az ő általa megszokott útvonalon és időben azokon a napokon. Ami nem azért probléma, hogy 4-5 perccel többet vár, hanem hogyha átszállási kapcsolatokra szeretne mondjuk odaérni, akkor az nehezen fog működni, és akkor innentől kezdve borul az egész terve annak az embernek, aki akkor reggel felkelt. Én azt gondolom, hogy ezeket nem fel. Közben, mikor ráadásul átlátszó, vagy átlátható Budapestről, meg társadalmi párbeszédről, meg minden egyéb ilyesmiről beszélünk, és óriási ilyen kínai Mao Tse-tungos időket idéző szép plakátokat látunk a közgyűlési teremben erről, akkor talán az ilyen kérdésekben érdemes lenne előtte egy kicsit megfutatni ezt azoknak a körében, akiket ez érint, vagy akiket érinteni fog. Ez az egyik alapvetés, én azt gondolom, ezekben a kérdésekben. A másik, különösen akkor, hogyha egy edukációt próbál folytatni a főváros abban az irányban, hogy a közösségi közlekedést használjuk, a mikromobilitási pontokat használjuk ebben a városban, akkor egy ilyen lépéssel a közösségi közlekedést ilyen módon ennek az intenzitását csökkenteni, az abszolút öngól szerintem. Tehát arra szerintem nincs magyarázat, itt senki nem tud erre választ adni, hogy ez miért volt jó ebben az időpillanatban ilyen módon ráadásul, úgyhogy senki nem tudott róla. Az egyik barátom, akivel beszélgettem a múltkor a vasúti megállóban, amikor ez kipattant, ez a hír, ő mondta ezt, hogy ez valószínűleg azért van, mert Karácsony észrevett, hogy senki nem használja azokat az elmebeteg biciklisávokat, amiket az ülői úton létrehozott, és úgy gondolta, hogy ha már közösségi közlekedés sincs, akkor talán majd rollerrel fölmennek rá, és akkor lehet mutatni, hogy mennyivel többen közlekednek. Nem gondolom, hogy a főpolgármesternek ez lett volna a szándéka, de ez jól mutatja azt, hogy a városban már rögtön az alapvető céllel szemben is megjelennek ilyenkor kritikák. És ugye azok a célok, hogy ebben a városban tényleg zöldebb, környezetbarátabb, jobb minőségű levegőbb, tudjanak a városban élők élni, azt szerintem két oldal között abszolút nem vita téma. De hogyha ilyen módon sikerül félrevinni ezeket a dolgokat, rossz helyre, rosszul tervezett kerékpárutakkal, aztán rosszul megszervezett és kitalált különböző típusú járatritkításokkal, intenzitás csökkentésekkel, akkor bizony az emberek azt fogják gondolni, hogy ez szándékos, és ez pontosan azért van, hogy egy korábban elkövetett hibát valamilyen módon egy sokkal rosszabb cselekvéssel reparáljanak. Ezt mindenféleképpen el kellene kerülni. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Balogh Samu kabinetvezető úrnak adom meg a szót. Tessék parancsolni.
Üdvözlök mindenkit. Köszönjük a kérdéseket. Én azt gondolom, hogy ebben a témában ugye főpolgármester úrnak a nyilatkozatához lehet nyúlni, amivel egyértelmű vetette, hogy ezen a témán túl vagyunk, hiszen visszaállításra került a korábbi menetrend, a BKK pedig felkérésre került, hogy a kerületi polgármesterekkel egyeztessenek bármilyen további fejlesztésről. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a ponton ezt lezártan tekinthetjük, túl vagyunk rajta, mind a két kérdés, amiben képviselő úr javaslattal élt az ilyen szempontból a múltnak a tárgya. Egyébként pedig csak az átláthatósággal kapcsolatban a BKK-nak az oldalán, forgalmi adatok címen rengeteg statisztika adat elérhető, jóval több, mint korábban, úgyhogy bízunk benne, hogy kielégíti azoknak a kíváncsiságát, akinek ez van. Az elmúlt napokban, hetekben azt gondolom, hogy a megjelent cikkekből és közleményekből pontosan kiderültek azok a számok, amelyek a utasforgalom átalakulásával kapcsolatban rendelkezésre álltak a kollégák számára. Azt gondoljuk, hogy mind a két kérdésben lezárult ez a téma, hiszen visszaállításra került a korábbi, és a továbbiakban meg bármilyen módosítás ugye egyeztetéseknek eredményeképpen tud megszületni.
Köszönöm szépen. Bármit hozzáfűzni előterjesztőként nem kíván, akkor lezárom a vitát. Tekintettel arra, hogy ezek az egyeztetések formálisan is elkezdődtek, hogyha jól vettem ki kabinetvezető úrnak a szavaiból, tehát akkor a második napirendi, vagy a második határozati pont is számomra kérdéses, hogy tudunk-e róla szavazni, vagy nem tudom, itt valaki meg tudja erősíteni, vagy nem. De hogyha fenntartja a képviselő úr, vagy képviselő úr a javaslatát, akkor szavazzunk róla. Indítható a szavazás. Négy igen, hat tartózkodás mellett elutasítottuk akkor ezt. A napirendi pontok végére értünk. További szép napot kívánok mindenkinek.